Csoda flastrommal, reggelre valóságos menyecskének ébred fel. Prosecundo? Azért nem mehetnek, mert én nem engedem, hogy mozduljanak. Proterció? Mert mindjárt beesteledik. Tessék csak az ablakon kinézni, hová mennének az éjszakába. Valóban, a nap már lecsúszott az acélkékes zólyomi hegyek mögé. Az ablak előtti lucfenyők óriásira megnőtt árnyéka végigfeküdt a széles úton, s rádölt egészen a Mravucsán kert kerítésére átellenben, hol egy sovány macska végezte az esti mosakodását a muskátlik közt. Mint a mellett riposztírozni kezdett az ügyvéd, hiszen mesterségéhez tartozik. Csendes, enyhe éjszaka lesz. Miért ne indulhatnánk? S végre is a madámnak mindegy, akár az ágyban nyögni, akár a kocsin. De sötét is lesz, ellenvetém Mravucsán. S rossz, hegyszakadékos helyeken visz az út Glogovára. Hiába vagyok polgármester, a holdvilágot oda nem parancsolhatom a mennyboltra. Ej, nem is kell, lámpások vannak a kocsimon.
Veronka habozott, hol ide, hol oda hajlott, a két vitatkozó férfi egy-egy nyomatékos argumentuma szerint, míg végre Mravucsán oda zúdított egy hatmázsás érvet.
Vihar lesz az éjjel, mert egy akasztott ember lóg az út mellett egy fán. Majd meglátják, mikor az erdőn keresztül mennek.
Erre aztán egész testében megborzongott a kis bakfis. Jaj, én a világért sem megyek keresztül éjjel azon az erdőn.
Ezzel el volt intézve a kérdés.
Gyuri engedelmesen meghajtotta a fejét, egy verőfényes mosoly volt a jutalma, Mravucsán pedig felvillanyozva rohant be a tanácsterembe rábízni az elnöklést Konopkára. Nem adta egy baklóért, hogy megszabadult. Neki vendégei vannak, ő rá nem ér. Azon melegiben oda is súgott néhány szenátornak, a jobb kabátúaknak, hogy szívesen látja őket vacsorára. Majd hazafutott intézkedéseket tenni a nevezetes vendégek ellátására, útközben a lépcsőkön megpillantván Fialát, legott elszalaszta a Vibra ügyvédúr kocsijáért, mely a Münzné boltja előtt állt, hogy azt az ő udvarába terelje. Nem sokára maga Mravucsánné jött el a hölgyekért. Alacsony, kedves asszonyka volt, széles, mosolygó arcáról szelídség és jószívűség sugárzott ki. A felvidéki mesterembernék tisztes ruházatját viselte. Rókaszem színű síma szoknyát, fekete sejem kötényjel elől, a fején is fodros fekete sejem főkötő volt, az áll alatt átkötött szalaggal. Nagy zajjal, lármával tört be, ahogy az egyszerű nyájas világban szokás.
Ó, Istenem, igaz-e, amit hallottam? A Mravucsán mondja, hogy a mi vendégeink lesznek. Milyen szerencse! De tudtam, megéreztem. Egy fehér liliom nőtt ki a mosdót államból ma éjjel álmomban. Eholni! Beteljesedett. No csak tessék lelkem összeszedni, ami holmiuk van, majd én átviszem, mert én erős vagyok, mint egy medve. De el is felejtettem a legfőbbet, amit legelőbb kellett volna mondanom, hogy én vagyok Mravucsánné. Jaj, szívem kisasszonykám, el sem képzeltem volna, hogy olyan szép. Ó, szűzanyám, szűzanyám, most már érte Mária mi asszonyunkat, amiért leküldte magára azt az esernyőt, hogy a harmatos arca meg ne ázzék. Hallom, hogy beteg az asszonyság, hogy megütötte a vállát. Na, van én nekem olyan füvem, amit rátesszük, csak tessék jönni. Ne hagyja el magát, galambom, katona dolog az egész. Amikor én egyszer feldőltem, pedig Mravucsán tartotta a lovaggyeplőjét, egy hegyszakadékba borultunk, éppen két oldalbordám tört be, mégis itt vagyok, de a vesémet biziste azóta is mindig érzem. Megesik ilyesmi az útonjáról? Fáj-e nagyon?
Az asszonyság nem tud tótul, mondta Veronka, se magyarul.
Szent Isten! Csapta össze kezeit Mravucsánné. Olyan idős, és még magyarul se tud. Hát hogy lehet az?
Veronkának el kellett mondania, hogy a madám egyenes Münchenből jő hozzá társalgodó nőnek, s még eddig sohasem volt Magyarországon. Egy francia katonatisztnek az özvegye. Mravucsánné a világért sem hagyott volna földerítlenül semmi apró körülményt. Tegnap előtt kapták a levelet Glogovára, hogy jön, s Veronka maga akart érte menni a vasúti állomáshoz.
Úgy, hát ez az izé...
Meszelő rudat akart Mravucsánné mondani, de gyorsan a szájára ütött.
Ez az asszonyság se tótul nem tud, se magyarul. Szegény gyámoltaram teremtés. Már most aztán mit csináljak én vele? Kitültessek mellé az asztalnál? Hogyan kínáljam? Na, ez szép mulatság lesz. Ezzel szerencse a kántor tud németül. És bizonyosan a fiatal úr is.
Legyen nyugodt, asszonyság, majd mulattatom én az asztalnál, és kínálom is, felelte Gyuri. Nagy nehezen felcihelődtek, Madame Krisbaj jajgatott, nyögött, mikor a ruhadarabokat újra ráerőszakolták. A Gyurit előre kikergették a folyosóra, hogy ne lássa, mert Krisbajné asszonyság szemérmes volt. A nagy kendőket, köpenyeket mravucsán nézette fel a karjára. A ládáért majd elküldjük a szolgálót. Aztán karon fogta a madámot, hogy ő rá támaszkodjék, úgy vezette le valahogy nagy kínnal a lépcsőkön. A madám franciával vegyített német nyelven nyöszörgött, marmogott valamit, míg Mravucsánné is folyton beszélt, hol az elölmenő fiatalokhoz, hol a szegény madámhoz, aki úgy nézett ki borzas frizurájával, mint egy beteg kakadu.
Csak erre, erre, kisasszonykám, az ott a mi házunk.
Még csak egy-két lépés, asszonyság.
Nem harapálom az a kutya, csiba te garam!
Mindjárt otthon vagyunk, majd meglássa, asszonyság, milyen szép ágyat bontok magának éjszakára. Csupa pöhely minden mánkosa. Az egy csöppet sem zavarta, hogy Krisbajné abból egy szót sem ért. Némely asszony csak azért beszél, mert jól esik neki. Mit is csinálna, ha nem beszélne? Még bizony beszőné száját a pók.
Fáj, ugye?
De holnap még jobban fog fájni. Ezeknél a tompa zúzódásoknál úgy szokott. Bizony még két hét múlva is megérzi.
Hanem szó, ami szó,
mondá jelentőségteljes pillantása az elől menőkre mutatva, gyönyörű pár lesz belőlük. Így is csak pár lépés volt a Mravucsán ház, nyájas ambitusával, mosolygó ablakaival, de még közelebb lett volna, ha a városháza előtt ott nem terpeszkedik vala egy nagy pocsolya, mely miatt a korcsma felé kellett kerülni. De e pocsolyára végre is szükség volt. Tiszteletben tartotta az bábaszéke mindenki, mert ezen úszkáltak a város kalódjai. Itt hemperegtek a széleken az apró malacok, és végül innen merítették a vizet tűzvészek idején a tűzoltók. Azt nem is említem, hogy a városka összes békái is itt anyáztak, gyönyörű hangversenyeket adva a lakosságnak. Ez a pocsolya tehát kellett. Szívesen tűrték, mint közhasznú intézményt. És mikor egyszer a megyei főmérnök, Brunkus Nepomuki János erre utasztában figyelmeztette az elöljáróságot, hogy a városház előtti mélyedést fel kellene tölteni, mindenki kinevette Brunkus Nepomuki Jánost. A pocsolyát ennél fogva most is ki kellett kerülniük a Mravucsánné vendégeinek a korcsma felé tartva, melyet a megfagyott birkához címeztek egymás közt az idegenek, célzással bábaszék éghajlati viszonyaira. A megfagyott birkánál még most is szólt a zene, a vendégek már be se fértek. Egy pár túróci safranyi kün itt állva a pálinkát, míg egy zólyomi taigás odaült az egyetlen asztalhoz, és hármasával hozatta a boros palackokat. Derekassal el volt már ázva, s hangos beszélgetésbe eredt önmagával, át-át pislantva szerető szemekkel sovány gebéjére, mely leeresztett fejjel várta a taiga elé fogva a gazdáját a borókából font állás alatt.
Még azt mondja a szomszédom, filozofált a taigás, hogy az én lovam nem ló.
Hát hogy ne volna ló?
Ló volt az már a Kossuth világban is.
Hogy azt mondja, nem bírja a terhet?
Nem ám, mert a teher nehéz.
Hogy sovány?
Hogy ne volna sovány, mikor nem adok neki zabot?
Hogy miért nem adok?
Hát hiszen adnék, ha volna.
Hogy azt mondja, a múltkor se bírta kihúzni a taigát?
Nem ám, mert belement a kerék a kátyúba. Nagy szamár az én szomszédom. Igaz-e vagy nem?
Fel kell tántorogva, és minden áron követelte a túróci safranyikoktól, hogy nyilatkozzanak. Szamár-e az ő szomszédja, vagy nem? Azok szépen kitértek előle, mire a taigás, mint a veszett kutya, aki se lát, se hal, de a szimatja az ember felé viszi,
nekirontott a Mravucsánné karján lépkedő Madame Krisbajnak.
Ló, hát az én lovam, vagy nem ló?
Krisbajné megijedt, fölsikoltott, a taigás szájából kikőzörgő borszak közel hozta az ájuláshoz.
Szent Isten, nyögte elhaló hangon, milyen országba jutottam?
Hanem Mravucsánné, amilyen szelíd volt, éppen olyan kardos tudott lenni.
Hogy ló-e a lovad? Azt nem tudom, mondta, de hogy te magad részeg disznó vagy, azt látom.
És olyat lökött rajta, hogy eldőlt az úton, mint a darabfa. Hörögve, folytatván hagyat fekve a tűnődést.
Azt mondja a szomszédom, hogy vak az egyik szemére.